Sziasztok, ez itt az Okosnak Lenni Jó Podcast, én pedig még mindig Farkas Ádám vagyok, a vendégünk pedig Sándor László, aki Finance and Administration Managerként dolgozik a Terbezom alapítványnál. Szia, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Témánk pedig az lesz, hogy mit csinál tulajdonképpen a pénzügyes, és mi adja az ő értékét a vállalat és a tágabb környezete számára. Kezdjük az alapoknál. Mik a pénzügyes legfontosabb feladatai és szerepei egy cégen, egy vállalaton belül, és hogy járul ő hozzá a szervezetnek az általános sikeréhez?
Szervusz, köszönöm a meghívást. Nagy örömmel csatlakozom ez a kalandhoz, mondjuk így, és nagy örömmel nézek elébe ennek a folyamnak, vagy ennek a képzésnek, amit majd kezdünk. A kérdésedre válaszolva, pénzügyes, és akkor rögtön válaszom is kettő, hogy a pénzügyes egyrészt egy ilyen technikai szereplő, másrészt az esetek nagy részében, hogyha mondjuk középvezető legalább, akkor menedzseri feladatai is vannak, és menedzserként is egy csomó mindent hozzá tud tenni egy cégnek a működéséhez, de vissza a pénzügyeshez, nem hagyj mondjuk egy példát, mondjuk a pénzügyes az időben szóljon a menedzsmentnek arról, hogyha cash flow problémák lesznek, az mondjuk ez egy hetes időtáv, szóljon akkor, hogyha azt látja, hogy a nyereséget, ahogy a nyereségesség az megbicsaklik a következő hónapokban, az mondjuk ez egy középtávú perspektíva, és akkor is szóljon, hogyha azt látja, hogy az adott vállalatnak az üzleti modellje a megváltozott körülmények miatt esetleg már nem annyira rendelkezik, mint korábban, ami lent egy több éves perspektíva. Tehát, hogy többféle szinten, többféle időskálán adjon tanácsot a vezetésnek arra, hogy milyen irányba vezesse a hajót.
Ha jól gondolom, akkor az egyik legfontosabb kommunikációs eszköze a pénzügyesnek, amiben szólni tud például ezekről a problémákról, azok a kimutatások. Mit kell megtanulnia annak, aki szeretne jól használható pénzügyi kimutatásokat csinálni, amikből ezek a problémák átjönnek a vezetőségnek, vagy bárkinek, akit ez éri?
Meg kell értenie, hogy a közönség, akinek ezeket a kimutatásokat készíti, ők milyen pokon vagy milyen szinten értik azokat a kimutatásokat, önutatókat, amiket ő készít, és ehhez igazítsa egy kicsit a prezentálásnak a módját, nyilván nem a számokat, hanem azt, hogy mire egy hívja fel a figyelmet, hogy ráhívja fel a figyelmet. Itt mindenféle ilyen tulajdonképpen ilyen ergonomiai dolgot kell figyelembe venni, hogy mi az, amivel a veszélyekre, a lehetőségekre, az odafigyelést igénylő részletekre irányítjuk rá a figyelmét a menedzsmentnek. Tehát meg kell tanulnia oly módon kommunikálni, ami a másik oldal számára érthető.
Ez tanulható egyébként? Vagy inkább képesség? Tehát mi?
Nem, ez egy tanulható. Ez egy megint csak egy ilyen technikai tudás.
Csak azért kérdeztem, hogy inkább szerinted egy kurzuson lehet ezt jól megtanulni, vagy az élet hozza, tapasztalatból tanulja meg az ember?
Hát is. Nyilván minden környezet, vagy minden közönség más egy picit, de csomó tudnivaló, tehát az, hogy hogyan, nagyon egyszerűen szólva, nagyon hogyan formázunk meg egy pénzügyi jelentést, hogy ne elveszen a részletekben az, aki nézi, és nem csak azt lássa, hogy igen, itt van egy csomó szám, és mindig kell ebből megértenem, hanem tényleg ráirányítsa a figyelmet a legfontosabb dolgokra, az abszolút tanulható.
A vezetőkön kívül, a cég vezetésén kívül a pénzügyes segíthet másoknak is, ugye, hogy szokták azt mondani, vagy hogyha jól mondom, akkor ugye pénzügyi téren, de ott van a könyvelő, ki a múltban történt gazdasági eseményeket dolgozza föl, a kontroller, aki a jövőbeni számokkal foglalkozik, a pénzügyes pedig a jelenben van, tehát a jelen helyzetet tárja fel. De hogy tud ő segíteni a könyvelésnek, vagy akár a kontrollingnak?
A könyvelés talán a legjobban megfogható és leginkább keretekben rendezett folyamat, tehát ott jogszabályoknak kell megfelelni, számviteli standardeknek kell megfelelni, tehát ebben az esetben a pénzügyi, mondjuk így a pénzügyes vagy a pénzügyi vezető az abban segít, hogy a könyvelő munkáját összeköti a cég többi részével. Kicsit hasonló a helyzet, mint mondjuk egy ilyen számítástechnikai fejlesztésnél, ahol a fejlesztő csapat és a megrendelő között kell egyfajta tolmács funkciót működtetni. Itt is egy kicsit hasonló, hogy a könyvelő él a saját világában, és ő arra figyel, hogy pontos, rendezett és visszakövethető módon rögzítse a gazdasági eseményeket, és ezt valóban is meg kell feleltetni a cég többi részére, akik nyilván nem látnak ebbe bele részletesen, és nem tudják, hogy ők például mit kell tenni ahhoz, hogy a könyvelőnek könnyebb legyen a munkája, illetve a könyvelőnek hogyan kell prezentálni, ha megint csak a cég felé a pénzi adatokat úgy, hogy ez fogyasztató legyen a cég többi része.
Érdekes kérdés az, ami a kurzusodnak a kivonatában is szerepel, hogy ki felelős azért, hogy a cégnek profitja legyen. És a pénzügyes mennyiben felelős?
Igen, az elmúlt évtizedekben, amikor pénzügyesként dolgoztam, többször felmerült az, hogy valamilyen módon ez a felelősség időnk, nagy volt a kísértés, hogy rátaludjon ez a felelősség a pénzügyessel. Holott ez nyilván nem a pénzügyes felelőssége, hanem például ki az üzleti modellt meghatározza, kitalálja, akár a pénzügyessel közösen. Tehát a pénzügyesnek van egy konzultatív szerepköre ebben a dologban, tanácsot kell adnia, segítenie kell a tervezésben, rá kell mutatnia abban, hogy a tervekhez képest az aktuális folyamatok miért érnek el, eltérnek egyáltalán, és miért érnek el. Tehát egyrészt a tervek elkészítésében egy ilyen konzulási szerepkör, és egyébként meg egy ilyen kontrollőri szerepkör, folyamatos visszacsatolás és folyamatos igazítások miatt, de az hogy egy cég mennyire nyerességes, az egész menedzsmentnek a felelőssége nyilvánvalóan.
Ugye a nyerességességnél azért szóba kerül az, hogy mik a célok, tehát ugye van a rövid távú, vannak a rövid távú pénzügyi célok, és ugye van a hosszabb távú fenntartható növekedés. Ehhez mit tud a pénzügyes hozzátenni? Hogy segíthet ezt megtalálni?
Világos. Azokkal a pénzügyi kimutatásokkal, amivel foglalkozni is fogunk a kurzuson, azoknak a legfontosabb feladat abban, hogy ezeket a mutatókkal, vagy valamilyen értelmezhető számsorokkal bemutassák, hogy hol vannak egy cég működésében a rejtett tartalékok, hol vannak azok a pontok, ahol feleslegesen költ pénzt. Tehát rövid távon tud segíteni a pénz, és rámutat ezekre a helyekre. Azt mondja, hogy itt szükségtelenül költ sokat a pénz, ezen a ponton pedig nem használ ki lehetőségeket. Hosszú távon pedig, amit az előbb mondtam, ott az üzleti terv készítésekor az adott piacon, az adott üzleti modell használatával elérhető nyeresség megtervezésekor tud segíteni.
Hogyha akkor jól értem, akkor a rövid távú pénzügyi célok, azok nagyrészt a cash flow-ról szólnak. Ugye ezt a kifejezést ezt majdnem mindenki ismeri, ez egy nagyon sokat használt kifejezés, de a pontos értelmével annál kevesebben vannak tisztában. Milyen döntésekben segítek, hogy mire jó a cash flow? Tehát akkor ez csak a rövid távú pénzügyi céloknak a megtervezését segíti, vagy más?
Nem, nagyon fontos a rövid távú tervezésre és működtetésre a cash flow-nak. Igazából a cash flow-ból az értelme azt jelenti, hogy mennyi pénzt termel egy cég, amit aztán saját működésére, vagy más célokra fordít, keletkezik-e olyan plusz pénz a működése során, amiből aztán fejlesztéseket hajtat végre, és a többi. Viszont tehát ez mondjuk a rövid táv. A hosszú távon viszont egy vállalat értékelésének a legfontosabb is mérve az, hogy egy adott hosszabb időszakban ő mennyi pénzt tud termelni. Tehát a vállalat értékeléseknek az egyik kulcsa az a cash flow termelő képessége egy vállalkozásnak. Úgyhogy ilyen formán, ilyen 10 éves viszonyban van is nagyon fontos mutatószám.
Ugye a cash flow mellett említetted az előbb a pénzügyi tervet is, a hosszú távú tervezésnek az egyik kulcs ellenét. Ez kinek és mikor készül? És mikor mondhatjuk azt, hogy készen van?
Én az is feldobod labnak. Soha nem is kész a pénzügyi terv nyilvánvalóan. Nagyon sok a pénzügyi terv van nyilván. A cégek nagyon nagy része készít éves pénzügyi tervet. Ezen belül a cégek nagyon nagy hányad ezt az éves pénzügyi tervet viszonylag rendszerességgel, vagy valamilyen rendszerességgel felülvizsgálja. Vesztéseket készít bizonyos hónapok elteltével, vagy az adott tervhez képest hol tart a cég, és ha kell, akkor újra tervezi az év átfelelő részét. Az addig felhalmozott tudás, vagy az addig felhalmozott tény számok alapján elkezdi meg a következő évnek a tervezését. Ez leginkább a cég saját, vagy mondjam a management, tehát ez egy belső, az általra készül pénzügyi terv, vagy a pénzügyi tervezésnek ez a folyamatos felülvizsgálata, ez leginkább a management szól, de a nyilván a tulajdonosok felé, tehát a külvilág felé is készülnek akár pluszabb távú tervek, amik a cégnek egy hosszabb 3-5-10 éves időszakában várható fejlődését vagy fejlesztését mutatják be.
Sok szó esik manapság nyitottság arról, hogy a mesterséges intelligencia, például a ChatGPT, de más mesterséges intelligenciát, amennyiben a ChatGPT-t honnan levezhetjük, de más mesterséges intelligenciák hatással lehetnek, esetleg elvehetik gyakorlatilag bárkinek a munkáját, közöttük a pénzügyeseket is, például azt mondom, a mesterséges intelligenciának, hogy akkor csinálj egy ilyen üzleti tervet, vagy pénzügyi tervet. Szerinted erre valaha azt nem tudjuk, de a közeljövőben a mesterséges intelligencia képes lehet erre?
Hát az eddigi tudásunk alapján az ilyen tranzakciós tevékenységek, mint például a könyvben is, ami egyfajta szabályrendszer szerint egy ilyen ismétlődő tevékenység, az valószínűleg nagyon közeli jövőben ki fogja váltani. Egyébként azt gondolom, hogy egy üzleti tervet is egész jó mennyiségben akár már most tud készíteni egy jó paraméterezett rendszer, vagy egy jó paraméterezett, hát nem egy nyelvi modell, hanem mondjuk egy pénzügyi modell. Azt gondolom, hogy ami nem kiváltható, és ez mondjuk a pénzügyeken túl is elmondható, az egyrészt a kreativitás, tehát az egészen az üzleti termék az a része, ami egy változó környezetben meglátja, és azokat a lehetőségeket, ami felé érdemesebb indulni, ami nem vonható le múltbeli adatokból, hanem valami teljesen lényegesen új irányt határoz meg egy cég részére. Szerintem ilyenfajta változtatása, vagy ilyenfajta új irányoknak a kitalálása, az mindig is nálam maradt.
Mennyiben más a pénzügyesnek a feladata egy non-profitnál, mint egy for-profitnál? És hogy segíthet a pénzügyes abban, hogy mondjuk egy alapítvány, vagy egy ilyen szervezet elérje a céljait?
Aha. Sok mindenben hasonlít, és sok mindenben tökéletesen más. Egy non-profit szervezet az általam meghatározott cégek szolgálatában állítja a pénzügynek a működését is. Általában donorok vagy támogatók pénzügyből dolgosítja meg azokat a programokat, amit elhatároz, és ezért az első számú szempont a működésében az a transzparencia. Tehát a donorok felé, vagy a támogatók felé be kell mutatnia, hogy minden egyes kapott forint a megfelelő helyre került, és a legjobban lett elköltve, hogy elérje azt a célt, amire felesküdött ez az alapítvány. És egyébként technikai szempontból vannak különbségek, tehát pénzforgalmi elszámolásban vannak általában a non-profit szervezetek, egy kicsit más logikája van a könyvelésnek, mint a for-profitnak, de azt hiszem, hogy a legfőbb cél az, hogy nem profit termel, mint aztán visszaforgat a termelésbe, és vagy a tulajdonosok kiveszik az a célból a cégből, vagy esetleg egy másfajta vállalkozást indítsanak belőle, hanem marad értelemben elkölteni azt a pénzt, amit egy adott célra kapott ez a szervezet. Mm-hmm. Úgyhogy erről fogunk beszélni, tehát erről egy teljes alkalmat szállunk ennek a különbségek a bemutatására.
És az utolsó kérdésem az nem is a szigorúan be pénzügyes munkára vonatkozik, tehát nem arra, ami hétfőtől péntekig 9-től 5-ig történik a pénzügyessel, hanem hogy hogyan tud ő értéket teremteni a munkáján kívül, a magánéletében. A pénzügyes egy értelmiségi ember, mit tud ő adni azon kívül, hogy egy jó szakmát?
Elsőként egy olyasmit mondanék, ami még 8-től 5-től zajlik. A pénzügyesnek ugye a munkai eszköze az Excel, a legtöbbünknek az oldalban is egy X-folyóbejele. Ennek megfelelően általában mi vagyunk azok, akik a legjobban kérdeztünk a használata az egy cégnek az életében, viszont szinte mindenki használja valamilyen szinten. Tehát van arra lehetőség, és mód én is tartottam több Excel kurzust azoknál a cégeknél, ahol dolgoztam, nem pénzügyes kollégáknak. Ez egy kicsit önös érdeket is szolgál, nyilván, mert én is sokkal szebb kimutatásokat kapok, amire azt nem tudok dolgozni, meg sokkal gyorsabban tudják elvégezni a munkájukat. Rengeteg olyan trükk és tudás van, amivel hatékonyabbá tudják tenni a munkájukat. De kilépve a munkaidőkeretből, egyrészt egy pénzügyes nyilván értelmiségű, és ennek vannak bizonyos kritériuma, aminek jól megfelel egy pénzügyes is. Tehát, hogy tartson lépést a világban zajló dolgokkal, ne fogadjon el semmit kritikátlanul, nézzen utána a dolgoknak, legyen széles látókörű. Tehát nyilván egy pénzügyes is akkor igazán hasznos és építő tagja, mondjuk egy munkaközösségnek is, hogyha nem egy beszökült kocka, hanem egy széles látókörű ember, akivel mindenfélében lehet beszélgetni, nem csak a szülkemetkézügyi problémákról. És végül azt gondolom, hogy egy nézőgyesnek, hogyha kitanult a szakmát, akkor kutyakötelessége segíteni az ő környezetének, akár családi, akár lakóhelyi közösségeknek, alapítványoknak, biopiacoknak, tehát hogy ami a környéken előfordul, hogy az ő szaktudását valamilyen módon tudják ők hasznosítani, tehát hogy beletegye azt a tudást, amit felszedett a munkahelyén, és hasznosítsa valamilyen közösségben.
Tudsz egy konkrét példát mondani, mondjuk melletted van egy biopiac, ahol te szeretsz járni, lehet, hogy nem megy annyira jól az üzlet, lehet, hogy jövőre már mondjuk nem lesz, vagy emelkedtek a standbérleti díja.
Igen.
Mint tudsz tenni? Tehát akkor odamész, és mit teszel?
Hát egészen konkrét példa, ahol lakom, ott van egy ilyen piac, és a zöldséges sráccal beszélgettünk arról, hogy mi az én munkám, és mondta, hogy segítsek neki megtervezni azt, hogy a következő hónapokban ő mire figyeljen oda a saját költségeivel, a beszállítókkal, a nem tudom, a különböző szállítókkal való tárgyalásban, és segítettem neki, illetve közösen csináltunk egy ilyen üzleti tervnek nyilván nem nevezhető, de egyfajta segítséget, egyfajta, nem tudom, támpontot ahhoz, hogy
hát egy egyszerű üzleti terv.
Egy nagyon egyszerű üzleti tervet, igen. Igen, igen. De abban a gyerekeim korábban jártak egy iskolába, egy ilyen alapítvány iskolába, ahol szintén folyamatosan láttam, hogy kíván burul az adminisztrátor, mert nem tudja jól adminisztrálni a beérkező tandíjakat, támogatásokat és a költségeket, és hogy ezeket hogyan feleltesse meg egymással, és készítettem nekik egy ilyen pénzügyi nyilvántartó, nagyon egyszerű pénzügyi nyilvántartó rendszert Excelben, ami által leegyszerűsödött a munkája, és kicsim voltak álmon, ez mindenhol van erre lehetőség.
Most az idők végére értünk, úgyhogy találkozunk a pénzügyi menedzsment kurzuson, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm, és várom a hallgatókat.